A 329. ének így kezdődik, a második versét énekeljük, amely így kezdődik, nem éltem még e föld kínén, te értem, megszülettél. Tehát a 329. ének második versét énekeljük. Halljátok meg, testvéreim, miként szerezte a mi urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Írva található a Máté evangéliuma 28. részének 18-tól 20-ig terjedő versekben eképpen. És hozzájuk menvén Jézus, szólanékik mondván, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek nevébe, tanítva őket mindarra, amit én parancsoltam, néktek, hogy megtartsák. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Szeretett testvéreim, Máté evangélista tanúság tétele szerint Jézus a keresztséget akkor szerezte, amikor feltámadását követően utoljára találkozott a tanítványaival, mert azt követően a tanítványok szeme láttára felemelkedett, felemeltetett a mennyekbe az Atyaisten jobbjára. Ezek a szavak pecsételik meg Isten fia teljes földi küldetését, amit hallottunk az igéből. Vagyis ami üdvözítésünket pecsételik meg, ami örök életünket, ami megváltásunkat pecsételik meg, hogy minden igaz, ami Jézus Krisztus munkájához kapcsolódik. Akár az, hogy az ő halála árán váltott meg is. Szerzett nekünk örök életet, akár az, hogy feltámad, és az ő feltámadását mi feltámadásunk fogja követni. Mindez Isten azzal pecsételte meg, hogy Jézus a maga jobbjára emelte a tanítványok szeme láttára. A mai nap egy rendkívüli nap a számotokra. Különös nap, mondhatnám úgy is. Mert egy kicsit olyan, mintha Krisztus elrendelte volna a keresztséget, és ez a kisfiú, a ti gyermeteket lenne az első, aki részesül, vagyis engedelmeskedik ennek a parancsnak. Mert egybeesik ez a két esemény. Ennek a kisfiúnak különös nevet adtak a szülei. Iliász aki lesz. Iliász a neve a legnagyobb tekintélyű ókori görög eposznak, a világirodalom egyik legjelentősebb alkotásának, melynek szerzője Homérosz. Az Iliász szó magyarul azt jelenti, hogy Illonból, vagyis Trója régi neve, Trójából való, Trójából származó. Ennek az eposznak egyik, ha nem legnagyobb hőse, éppen Achilles. Az Achilles az ógörög Achilleus mitológiai névből származik, melynek jelentése fájdalmat megszüntető, kőtartó, és van egy számomra egy kicsit kellemetlen jelentése is, a kígyó fia, a kígyó fia az nekünk nem hangzik jól. A görög Achilleus a Trója ellen vívott háború legnagyobb hőse. A legenda szerint a tenger istennőjének és egy halandó királynak a fia. Megjósolták neki, hogy fiatalon fog elesni a csatában, ezért az ő istennő anyja megfürdette az alvilág folyójában, hogy sebezhetetlen legyen. A trójai háborúban Achilleus bosszút állt barátja Patroklos haláláért, aki Tróját hősiesen védő Hektor, Trója hercege ölt meg a harcban. Achilleus bosszújában tehát megölte Hektort. Végül a város falainál Hektor testvére találkozott Achilleusszal és nyílával, éppen az ő sebezhető sarkát találta el, és ez a hős tragikus halált halt. Mindenkinek van egy gyenge pontja, a legnagyobb hősnek is, az sem kerülheti el a végzetét, tanulhatjuk meg ebből a tragédiából. De mi reánk vonatkoztatva mindezt, azt a következtetést vonjuk le magunknak, hogy minden szülő és különösen minden édesanya azt szeretné, ha az ő gyereke nagy lenne, erős lenne, legyőzhetetlen lenne, verhetetlen lenne, hős lenne az Úr kezében. Ezért adunk olyan neveket is, mint Attila, ugye Isten kardja, vagy ellenségre záporozó nyíl, amilyen a húnoké volt, vagy Jonatán, ami azt jelenti, hogy Isten ajándéka, aki válvetve harcolta az Úr harcait, Dávid király oldalán, Isten szeretett királyának az oldalán. Melyik édesanyának ne lenne az a vágya, melyik szülőnek ne lenne az a vágya, hogy gyermekét a legbiztosabb oltalomban tudja. Minden szülő ezt akarja. Halljátok hát, a mítosz szerint a tenger istennője megfürdette az alvilág a Styx folyóban Achilleuszt, hogy sebezhetetlen legyen. Achilleusz, hogy sebezhetetlen legyen, tehát ezen keresztül ment. Örökön élő gyermeket akart ez az édesanyja, de melyik szülő ne szeretné azt, hogy az ő gyermekének ne legyen örök élete, ne legyen örök üdvössége, hisz minden szülő ezt akarja, mi is ezt akarjuk. Ezért vagytok itt, ezért vagyunk itt. Az örök életet azonban nem egy folyó vize adja, nem a Jordán folyó vize adja, és nem is az alvilág folyójáé, hanem az örök életet Jézus Krisztus adja nekünk. Isten adja nekünk, Jézus Krisztus érdeméért. A kerességben a víz Jézus vérét jelképezi. Ahogyan Egyiptomban a bárány vérével bekenték Izrael fiai az ajtófélfájukat, és azt a házat, ahol ott volt a vérjele, kikerülte az öldöklő angyal, és abban a házban nem halt meg egyetlen elsőszülött fiú sem, viszont ahol nem volt ott a bárányvére, bement az öldöklő angyal, és megölt minden elsőszülött fiút, még az állatokét is. És sírtak Egyiptom, síratta Egyiptom az ő halottait. Ekkor menekült meg Izrael Egyiptomból. És hasonlóan ehhez, Jézus vére mi rajtunk van, hogy mi kerüljünk az Úristen oltalmában a Jézus Krisztus vérének érdeméért, és ne ragadhasson ki az ő kezéből bennünket, az ördögrő angyal, ami ős ellenségünk, ugye az ős kígyó, ne győzhessen le bennünket, hanem üdvösségünk legyen, és örök életünk legyen Jézus Krisztus által. Ezért jött az Úr. De ez a keresség vize nem sebezhetetlenséget jelent, mint Achilleus esetében. Igen, sebezhetők vagyunk. Ebben a testben megbetegedhetünk. Halálos sebeket kaphatunk. Meg is halhatunk. De akkor sem ragadhat ki bennünket senki az Úr Jézus Krisztus kezéből. nem jutunk kárhozatra, örök életünk van. A mi Urunkhoz megyünk, hogyha ezt a testet levetkezzük itt, ebben a világban, magunkról. A keresség Istennel való szövetségkötés, a Jézus vére által. Ebben a szövetségben azt ígérte Jézus, hogy velünk van minden nap a világ végezetéig. Veletek vagyok, veletek leszek, mondja Jézus ebben a hallott igében is, minden nap a világ végezetéig. És ő nem hazudik, ő valóban velünk van. Itt van köztünk, igéje és szent lelke által. Ennek a vele való közösségnek viszont részünkről is van teljesítendő feltétele, vagyis a szövetségnek van részünkről is teljesítendő feltétele. Ez a feltétel az, hogy szeressük az Urat. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből, teljes erőnkből. Így legyünk hozzá hűségesek ahhoz az Úrhoz, aki életét adta, aki az élete árán váltott meg bennünket és üdvözített minket. Legyünk tehát hűségesek hozzá, mint halálig. Erre teszünk most itt ígéretet és fogadalmat. Amen. Mielőtt a keresség sákramentumát kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok, melyre hitetek szerint és hallható szóval válaszoljatok. Ezt kérdem először, akarjátok-e, hogy ezt a kisfiút az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresség által befogadtassék. Akarjátok ezt? Ígéritek-e, hogy ezt a kisfiút mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt?
Ígérjük!
Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, szentek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünek feltámadását, és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Menj, édesatyánk, amirunk Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy eljöttél és megváltottál bennünket. Kiragadtál minket ellenségünknek hatalmából, és legyőzted a halált. Feltámadásoddal, és azt ígérted, hogy feltámadásod hasonlatosságára mi is feltámadunk. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk örök országot készítettél a mennyekben, és ott vársz bennünket, minek utána megharcoltuk a hitnek nemes harcát e földi életünkben. Kérünk, menj, édesatyánk, hogy hallgass meg bennünket, hallgass meg ezeket a szülőket, akik most idehozták az ő szeretett gyermeküket, akiknek a szívében az a vágy van, hogy ez a kisgyerek, ennek a kisgyereknek örök élete legyen, ő megváltott gyerek legyen. És mi magunk is ezt szeretnénk a gyermekeinknek és a szeretteinknek, hogy együtt legyünk te veled a mennyeknek országában, mit nekünk készítettél. Így hát kérünk téged, hogy őrizd meg az ő életét, és őrizd meg a szüleit, Urunk, és erősítsd őket, és növeld őket a hitben és az engedelmességben. De most különösen Iliászt kérünk, hogy te segítsd meg, és te áld meg őt, Urunk, hogy valóban a te oltalmadban éljen, és valóban a te harcaidat harcolja, és neked legyen engedelmes, te benned bízzon, és hozzád legyen hűséges élete minden napjában, és hozzád érkezzen meg. Ezt kérjük tőled, menj édes atyánk, Jézus Krisztusnak szent nevében. Hallgass meg minket. Amen.
Amen.
Mondjuk el az Úr imáját. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vinn minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Iliász, aki lesz kereszteleként téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
Amen.
A minden kegyelemnek Istene, aki az örök dicsőségére hívott el téged, ő tegyen téged erőssé, szilárdá, áhítatossá, ővé a dicsőség most és örökkön.
Amen.
Helyünket elfoglalva, testvéreim, készüljünk Isten igének a hallgatására, a 370. ének első versét énekelve. A 370. énekünk így kezdődik, jövel Szentlélek. Által szól hozzánk és keresi mennyei atyánk a szívünket. Írva található a Máté evangélium a 28. részének első 7 és 11-től 15-ig terjedő verseiben. Miképpen szól hozzánk Istenek igéje a Máté evangéliumából, kérlek, hogy figyelmesen hallgassátok. Szombat elmúltával a hét első napjának hajnalán elment a magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az Úr angyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ, és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megreddentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólították meg. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt. Amint megmondta, jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt. Amikor az asszonyok eltávoztak, íme néhányan az őrségből bementek a városba, és jelentették a főpapoknak mindazt, ami történt. Azok pedig összegyűltek a vénekkel együtt, és miután határozatot hoztak, sok ezüst pénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk. És ha a helytartó meghallja ezt, majd mi meggyőzzük, és kimentünk benneteket a bajból. Azok elfogadták a pénzt, és úgy tettek, ahogyan kioktatták őket. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. El is terjedt ez a szóbeszéd a zsidók között, mind a mai napig. A mi nap, amikor utoljára a hittanórán voltam az ötödikesekkel az iskolában, az egyik kedves hittanos kislánya kezembe adta a történelem könyvét, és mutatta nekem, hogy benne van a húsvét történet. El is olvastam, de egy kicsit megdöbbentem, amit olvastam. Mert az iskolai történelemkönyvben azt tanítják a gyermekeinknek, hogy a Jézus feltámadása hitkérdés. De olyan formában van ez így megfogalmazva, hogy ha azt hiszed, hogy Jézus feltámadt, akkor számodra Jézus él. Ha azt hiszed, hogy ő nem támad fel, akkor számodra Jézus egy feltámadás, egy hazugság, nem él. Ilyen értelemben hitkérdés. Ilyen az ideológia, az elköteleződés mentes, avagy a világnézetileg semleges oktatás. Ilyen. Hol van ebben az értelem? Kérdezem én. Ez azt jelenti tehát, még egyszer, hogy aki hiszi, hogy Krisztus feltámad, annak a feltámad Jézus az igazság. Aki pedig ezt nem hiszi, annak a feltámadás nem igazság, hanem hazugság. Valójában a Krisztus Jézus személyével kapcsolatosan és a feltámadással kapcsolatosan csak egyetlen egy igazság van. Azt tudnélik, hogy Isten fia feltámadta halottak közül az írások szerint. Beteljesültek a proféciák. Ezzel ellentétben nem lehet az is igazság, hogy ő nem támad fel, és csak azért nem támad fel, mert az embereknek a halállal kapcsolatos ősi tapasztalata szerint a meghalt emberek nem támadnak fel. Ez nem ér. A feltámadás nem az ember kitalálta vágyálom, skifibe illő fikció, valami mítosz, ugye, mint ahogy az imént hallottuk Achillesről, valami érzelgős, hiszékeny hit. Nem ilyen hiszékeny hitkérdés a feltámadás, hanem vértanúságig elmenő bizalom, meggyőződöttség, bizalom és megfontolt akarati döntés, választott igazság, sőt, valóság és élet, ami a teljes emberi voltunkat átjárja és meghatározza. Nem csak most, hanem örökre. A feltámadás számunkra az élő Krisztussal való élő közösség, igazi közösség. A valóságot tudva hiszünk, és elhívén tudjuk a valóságot. Húsvétkor Isten egy olyan valóságot hozott be a világunkba, és ez behozta a világunkba. A Jézus feltámadásával, amit e világ bukott és megítélt hatalmasságai csak fegyverrel, sok pénzzel megtámogatott erőszakos hitetéssel, ideológiák terjesztésével, hitetlenséggel, hazugsággal, kommunikációs megtévesztésekkel, trükkök százaival, de mondhatnám, hogy trükkök tízezreivel, hogy ne csak százat mondjak, és szisztematikus tagadással tudnak időnek ideig nem igazzá, szemfényvesztő módon nem valóságossá tenni, azaz hazugsággá tenni. Ehhez sok pénz kell. Ehhez a hazugsághoz sok pénz kell ma is. És erre a betegromlott és kározatos gondolkodásra van elég példa a történelmünkben. Egyik közülük a geocentrikus világkép. Hosszú évszázadokon át valami ősi tapasztalatra hagyatkozva áthághatatlan dogmává tették azt, hogy a Föld lapos, és a Nap kering a Föld körül. Ez volt a valóság. Aztán jött Galileo Galilei, és bebizonyította, hogy ez nem így van. Ezért az inkvizíció bebörtönözte, és arra kényszerítette, hogy vonja vissza ezt a tanítását, de nem tette meg. Bebizonyította, hogy ez az ősi tapasztalaton alapuló igazság, nem igazság, ez hazugság. Ennek az ellenkező igaz, hogy a Föld kering a Nap körül, és még ráadásul a Föld gömbölyű is, nem lapos. Ahogy ez a csillagászat is egyben fizikai valóság, nem hitkérdés. Hasonlóan hozzá a feltámadás sokkal inkább nem az, hanem valóságkérdés. A tudomány szerint, ahogy a Föld évmilliárdok óta forog a Nap körül, függetlenül attól, hogy ezt ki hogyan tapasztalja, vagy hogyan hiszi, attól függetlenül mégiscsak ez a valóság. Akkor is ez volt a valóság, amikor az emberek közül sokan nem így hitték, és nem így gondolkodtak róla. Az igazság, a valóság megváltozhatatlan, megváltoztathatatlan, örökkévaló és minden ellenmondásmentes. Akár van ismeretünk róla, akár nincs, ettől még Isten teremtésének egészére érvényes marad, nem változik, és a maga törvényszerűsége szerint fog működni. Akár hiszünk benne, akár nem, akár akarjuk, akár nem. Végzi a dolgát. A hit nem tehet semmiféle engedményt. Ebben a vonatkozásban nem a valóság alkalmazkodik hozzánk, még egyszer mondom, nem a valóság alkalmazkodik hozzánk. Ellenkezőleg, nekünk kell a valósághoz alkalmazkodnunk. Nekünk kell törvényszerű, szükségszerű. A valóságok valósága pedig az, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt a mi üdvösségünkért, és ő mindeneknek egyetlen hatalmas bírája. Akár hiszünk benne, akár nem, a megfeszített Krisztus, a feltámadott Isten fia, és ő ennek megfelelően is fog cselekedni és uralkodni, ahogy kezdettől fogva megmondta azt. Mindent pontosan úgy tesz. Nem csak azt, hogy megszületett, és nem csak azt, hogy hogy fog meghalni, nem csak azt, hogy hogy teljesült be a megváltás, hanem minden pontosan úgy lesz, ahogy ő megmondta, és ahogy ő megtette, véghez vitte. Attól függetlenül, hogy te erről mit gondolsz, mit hiszel, vagy mit magyarázol be magadnak, vagy kinek a pénzzel fizetett hazugságát fogadod el, ettől függetlenül mégiscsak ez lesz az igazság. Testvéreim, csak hogy ameddig a heliocentrikus, vagyis a napközpontú csillagászati valóság nem örök életkérdés. Egy kivétellel, hogyha űrutazást akarok, mert akkor halálkérdés, és egyenlő az öngyilkossággal, mert nem veszem figyelembe a tényeket, a valóságot. De hát ez akkor is nem örök életkérdés. Ezzel ellentétben a Krisztus feltámadása viszont örök életkérdése, amivel nem lehet játszani. Egyáltalán nem lehet vele játszani. A feltámadás lényünk velejét érintő fizikai valóság. Mert kihat ránk, és teljesen átváltoztat. Akkor is teljesen átváltoztat, hogyha ezt te nem érzed. Ha te erről nem gondolkodsz. Teljesen átváltoztat. Isten az ő szent fia feltámasztásával bizonyította be, hogy mindaz, amit Jézus tett és szólt, mindennél valóságosabb valóság, örök valóság. Mindaddig, amíg a nagy vallás alapítók Mózest is beleértve, és Jézus után 7. században Muhammadot is odaszámolva, valaha éltek, igaz, hogy valaha éltek, de meghaltak, és többet nem lehet velük beszélni. Addig Jézus Krisztus feltámadt és él. Kegyelmével megragad, megszólít, valóságosan beszél velünk, és igéje és szent lelke által mi is beszélhetünk vele, mert ő él. Végül Jézus nem önmaga miatt támad fel. Nem azért támad föl, hogy egy szép bűvész mutatvány bemutasson, és mi megtapsoljuk, aztán hazamenjünk, és ezzel minden el van felejtve. Nem, nem magáért támad fel, hanem értünk. Pál egy felettébb, érzékletes és gyönyörű metaforával azt mondja, hogy a halottak közül való feltámadásával ő az első szülött. Ő az első szülött. Ami azt jelenti, egészen magyarul azt jelenti, hogy az örök életre történő születés visszafordíthatatlan, elkezdődött. Jézus úgymond első szülöttként már elhagyta az anyaméhet. De most jön az ikertestvére, a sarkába fogozva, beléje kapaszkodva, és követi őt. Elkezdődött a folyamat. És nem lehet megállítani. Nem lehet megállítani. Az orvosok tudják, hogy amikor elkezdődik a szülés, azt nem lehet megállítani. Így van. A feltámadás nem csak azokra hat, akik hisznek Krisztusban, a feltámadt Krisztusban. Mert a feltámadott és megdicsőült Krisztus az ítéletkor azokat is maga elé állítja, akik nem hittek benne, akik többszöri hívásra nem tértek meg, akik nem követték őt urukként, gazdájukként, királyukként, akik nem engedelmeskedtek neki, akik a bűnben, a tagadásban és a hazugságokban megáltalkodva szüntelenül a létére törtek, ellene harcoltak, a népét mészárolták, és mindvégig esküdt ellenségeinek bizonyultak. Krisztus őket is a maga elé fogja állítani az ítéletkor. Minden egyes szem meglátja őt. Bizony ő fog ítélni élőket is, holtakat, igazakat és gonoszokat, számíthatsz rá. Akár hívőként, akár szkeptikusként hitetlenkedsz, mondhatnám úgy is, hogy keresztényként hitetlenkedsz és kételkedsz, mindezzel most arra biztatlak, hogy az egyetlen fiáért kétségbeesve aggódó édesapa őszinteségével törekedj és próbáld egyre inkább megérteni saját kételyeidnek vagy hitetlenségednek a gyökerét, a félelmeinek a természetét, annak igazi okát, a Jézussal kapcsolatos érzéseid, felfogásait, képzeteid, forrását próbáld megérteni, akard megérteni. Vizsgáld meg, hogy értelmi, ismeretbeli, érzelmi vagy akaratbeli akadály áll közted és Krisztus között, aki él. Mi az, ami tőle elválaszt? Járj utána. Vajon nem azért tévelyeksz, mert nem ismered az írásokat, sem az Isten hatalmát? Vizsgáld meg. Nyomozd hát ki, hogy valóban csak hiányos tudásod, ismereted miatt kételkedsz, rest szíved és gondolkodásod az oka, vagy valami más gyökérből táplálkozik a hitetlenséged. Nézz szembe őszintén azzal, hogy mit érzel igazán, és ténylegesen mire gondolsz a feltámadott Krisztus jelenlétében. Mert valamire gondolsz, és valamit érzel. Itt a gyülekezetben akkor, amikor tisztán hallod, és érted is, hogy Jézus él, és ő él, és teljhatalommal uralkodik, menjen és földön, mit érzel, és mire gondolsz, akkor, amikor tudomásul veszed, hogy az ő teljhatalommal bíró kezében van minden ember élete azoké, akiket te szeretsz, és azok élete is a Krisztus kezében van, akit te nem szeretsz, akit gyűlölsz, sőt, még a te életed is teljesen az ő kezében van. Ő előtte van minden gondolatod, minden érzésed és minden cselekedeted. Nyitott könyv vagy előtte, semmit nem tudsz elrejteni, és előtte felelsz mindenért. Minden gondolatodért felelsz Jézus előtt, és minden szavadért felelsz Jézus előtt, és minden cselekedetért is felelsz előtte. Fogalmazd meg tehát, hogy mindezek hogyan hatnak az akaratodra, és akarj végre Krisztus szerint. Most még talán könnyű tagadni ezt, vagyis ebben a bizonyságtételben megragadható valóságot még könnyű letagadni, könnyű elhessegetni magadtól, mintha soha nem hallottad volna. De attól még úgyis ez a valóság. És nem a tagadásod a valóság. Akarati rossz döntéseiddel ne te alakítsd át az Isten igazságát a saját elképzelésed szerinti hazugságokká, hanem inkább az ördög minden hazug magyarázatával szembefordulva te alkalmazkodjál örökkévaló atyád valóságához. Azaz, hogy Krisztus neked üdvösséget szerzett és örök életet adott. Válaszd ezt. Jó akarati döntéssel Jézus Krisztus válaszd. A hitnek és a szeretetnek mellvasaként ezt az igazságot ősd magadra, hogy oltalmazzon téged minden félelmet közepette és a halál árnyékának völgyében is. Ősd magadra. Látjuk, hogy minden, az igében látjuk, hogy minden testrészünkre van fegyverzet. Aki elolvasa az Efézusi Levél 6. fejezetének a végét, megérti. Minden testrészre van fegyverzet. A hátat védő fegyverzet nincs odaírva. Miért? Két okból. És először azért, mert a mi hátvédünk maga az Úr, aki velünk vál és hátvetve harcol az ellenségünkkel, velünk együtt. Másodszor pedig azért nincs, mert a bizonyságoknak olyan hatalmas felhői vesznek körül, ami azt jelenti, hogy olyan erős bizonyítékaink vannak afelől, hogy Jézus él, hogy nem lehet ezt kimondani, hogy lehetetlen megtagadnunk a valóságot. Tegnap azt hallottuk az igéből, hogy János, amikor arról beszél, hogy a feltámadott Krisztust a kezükkel megfogták, kitapintották a feltámadott Krisztusnak a csontját és a húsát, amikor ebben az élményben részesültek szemtől szemben Krisztussal, azt mondta utána, lehetetlen, hogy ezt letagadjam valaha addig, ameddig élek. Nem vagyok képes ezt letagadni, hogy én ezt akkor ott átéltem és megtettem. Lehetetlen, nem tehetem, hogy erről ne prédikáljak. Ezt mondta. Lehetetlen, hogy ezt az örömét ne adjam tovább. Lehetetlen megtagadnom ezt a valóságot. Ezért hát itt beleszámítva az, hogy valaha is hűtlenül, hitetlenül hátat fordítsunk az Úristennek, és elfelejtsük őt. Mert János azt mondja, hogy ez lehetetlen. Így hát te is arra gondolj, hogy Isten, aki Krisztusban mennyei atyád, mennyei örök életet készített neked, még a világ teremtés előtt, ugye a keresztelés előtt énekeltük, hogy még meg sem teremtettél, már előre ismertél és elválasztottál engem, hogy társam légye földön. Ezt énekeltük Iliásznak, szüleinek, és soha ne felejtsék el, és a keresztszüleinek, és a gyülekezetnek. A világ teremtés előtt nekünk örök életet készített. Erre gondolj. A poklót viszont Isten nem nekünk készítette, hanem az ellene szembefordult angyaloknak és az ördögnek. De nem az embernek. Egyetlen egy embernek sem. Ezt ne felejtsétek el. Az Úr a mennyország kapujában vár. Téged, bennünket. Amen. Mennyi édesatyánk, a mi Urunk Jézus Krisztusban hatalmas ajándékot adtál nekünk, és csodálatos ünnepet szereztél nekünk a mai nap. Hálás szívvel köszönjük meg neked mindent. És köszönjük, hogy te győzedelmessé tetted a te igazságodat és a te valóságodat. És lehetetlenné tetted azt, hogy ezt le tudjuk tagadni. Minek utána megragadod bennünket a te szereteted és a te üdvözítésed. Jézus Krisztus élő személye. Arra kérünk, hogy kössél össze most vele. Kösd össze ezt a kisfiút, a szüleit, a keresztszüleit, a családtagjait, a szeretteit Jézus Krisztussal. És bennünket is. Adurunk, hogy mi is ugyanolyan valóságosan ismerjük és lássuk őt, ahogy 2000 évvel ezelőtt a tanítványok. És add, hogy hűséges szívvel neked engedelmeskedjünk. Téged akarjunk, Jézus, és téged választunk. És teljes akaratunkkal téged kövessünk. Ebben erősíts meg, ebben kérünk, hogy tégy szilárdakká és álhatatosakká. És tedd meg ezt önmagadért, és a te szent nevedért, most és örökkön örökké. Így ajánljuk magunkat a te kezedbe. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent Léleknek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal, mi vélünk. Amen.